Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nikus Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele. Szó lesz majd az elsősökről.
Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerköcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez. És kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lánggal égő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedvet kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
Igen, teljes mértékben. izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az első osztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónénitől.
És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek, találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermekre. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándult, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúzkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa e felől.
Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? A saját gyerekkori emlékem alsó skoromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam, ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre, ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szígyjuk, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látjuk, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalónk. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszik a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúatnak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra. És ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj! Most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélést, a példamutatást és a szeretett kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által preferált jelrendszer?
A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot, tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd kaptársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbőső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési idő őket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek egy gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabó Üzempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szét gondolsz, az se fáj. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít a kulcsukon át. A fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt. Egy nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom. Túllépem a gyávaságon, és megnyugszik a szív. Megnyugszik a szív. Most minden lépés öntudatlan, egy fél viharba került levél, érthetetlen fél szavakban. Beszél. Minden kezdet, valami vége, a belső béke helyreáll. Fehér felhőt fest az égre, a bíbor vörös napsugár. Ha egyszer a lélek felsóhaj,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató.
Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl. Olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, vagy választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra. Ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekisten tiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap is, most minek megyek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
Sok elsős gyermek úgy ül be az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavak a számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amely arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni, ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermekisten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermekisten tiszteletre, akkor miért kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye itt nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermekisten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye a osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket. Emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hitoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket az óra menetébe, mutogatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem lesz nyűk számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
Még az elsősökhöz egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerde este 9-re már másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni, illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója a gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagy szülinapozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy ingerszegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az ahogy na, vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után, az, hogy újra elkezdődik a tanítás. Mit tanácsol a tanévkezdés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy csettintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott. Az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt egy-két héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik, és igaz, a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskolai időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamaszoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamasznak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd? Mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, a szeptemberben ugye kézkamaszként tér vissza. Újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számonkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első két hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a harmadik nyelvtanfolyamra, vagy a negyedik edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményed, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabadidőd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel értessük őket, hanem hogy de jó, hogy együtt lehetsz a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljuk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket, és hogyha úgy alakul, hogy a tantárgyi osztályzatai nem a legfényesebbek, akkor is találjunk meg a gyermek számára egy oázist, egy olyan helyet, egy olyan elfoglaltságot vagy tevékenységet, ahol a gyermek kompetensnek érzi magát. Most legyen ez sport, rajz, színjátszás, vagy programozás, vagy kutyasétáltatás. Tehát, hogy legyen az életében egy olyan hely, ami ahol sikeresnek érzi magát. És az a magabiztosság, amelyet az ő érdeklődésének megfelelő területen átél, az szépen lassan átcsorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné Járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kivasalt lesz minden gyűrött ló, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyunk. Kérlek, vedd el, amit még átadhatunk, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatunk. Holnap reggel csettintésre paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel
egy napig harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak, száramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, egy napig harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak, száramlatok. Még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak, száramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak, száramlatok.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. We'll be right back.